Heti gazdasági figyelő.
Még 3 napig lehet bejelenteni az ingatlanokat, amelyeket nyilvántartásba szeretnének vetetni a tulajdonosok. December óta több mint 1.400.000-en jelentkeztek az épületek tulajdonjogának bejegyzésére. A minisztérium szerint a jelentkezési határidőt nem hosszabbítják meg. Ugyanakkor mindazok, akiknek indokolt okuk van a késői jelentkezésre, október 24-ig még megtehetik azt. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbia 11,5 milliárd dinár értékben adott el állami kötvényeket, közölte a közadóssági igazgatóság. A tájékoztatás szerint az ország a tavaly januárban kiadott értékpapírok számát növelve jutott készpénzhez. A kötvények éves kamata 5% és 2035. júliusáig szólnak. A papírt birtoklók fél évente számíthatnak kifizetésre. Az illetékesek szerint az ország ezzel a korábbi kölcsönök átütemezéséről és a költségvetési tételek szükséges forrásáról gondoskodott. Szerbia a tavalyi évet a tervezetnél kisebb gazdasági teljesítménnyel zárta. A növekedés a tervezett 4 helyett csak 2%-os volt, mondják a közgazdászok. Az ok a beruházások visszaesése, a gyenge mezőgazdasági idény, az építőipar visszaesése és az olajipart ért szankciók. Az idei évre 3%-os növekedést tartanak elérhetőnek. A heti gazdasági figyelőben közgazdást kérdeztünk Szerbia gazdasági teljesítményéről és az idei lehetőségekről. A határon átívelő kapcsolatokról és a határátkelésről tanácskozott a Dunakörös-Maros-Tisza Eurorégió újvidéki találkozóján. 10 éve hirdette meg első pályázatát a Prosperitáti Alapítvány. Az évforduló alkalmából összegezték az eddigi tevékenységüket. Ismét beszámolunk egy diákvetélkedőről, ezúttal a Virtus vállalkozói versenyről, amelynek záró rendezvényét Óbecsén tartották. Megkezdjük az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Topolyán érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét az átvételi bizonylatok jelentőségéről beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban temerini szappancsokor készítőt mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a 45 éves szabadkai községközi műemlékvédelmi intézetben jártunk. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Vörös Gábor, Zorai Éva, Zórát Cservenyák Anetta, Nagy Emília, Móricz Éva, Horváth Csaba és Stanislava Pacsarit nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A gazdasági szakemberek az idei évre 3%-os növekedést tartanak elérhetőnek, miközben a tavalyit a tervezetnél kisebb gazdasági teljesítménnyel zárták. A növekedés a tervezett 4 helyett csak 2%-os volt a múlt évben. Az ok a beruházások visszaesése, a gyenge mezőgazdasági idény, az építőipar gyengelkedése és az olajipart ért szankciók. A kormány az idén nagyobb beruházásokra számít, és a kőolajipari vállalat helyzetének rendezésétől is eredményeket vár. Karai László közgazdászt kérdeztük az idei kilátásokról.
Nagyon nagy mértékben fog függni a gazdasági helyzet alakulása Szerbiában a NISZ további státuszától, és hogyha itt reméljük, hogy tényleg egy olyan pozitív fejlemény fog kialakulni, amely biztosíthatja a pancsovai kőolajfinomító működését, és ezáltal akkor az egész rendszer működését is, akkor ez egy nagyobb lehetőséget fog majd biztosítani a 2026-os évi tervek megvalósításához, mert látjuk a tavalyi év, a 2025-ös év utolsó két hónapjában mennyire nagy gondok voltak a termelékenység elképzelt szintjének megtartását illetően. Most, hogyha ez elhárulna, ez az akadály, akkor biztosan, hogy hát egy kicsit nyugodtabb vizekre evezhetnének, idézőjelben mondva a gazdasági szereplők, és így akkor tudnak tervezni, ami nagyon fontos.
Mondjuk azért az utolsó negyed évben azért a hangsúly az államvezetés részéről azon volt, hogy lám-lám problémánk van a kőolajipari vállalattal, de hogy azért nincs hiány.
Nagyon szem előtt kell tartani azt, hogy mi tulajdonképpen a világgazdaság része vagyunk. És az üzemanyagot, ezt a nyersanyagot is mi a nagy tőzsdéken, nagy kereskedőkön keresztül vásároljuk, és azt látjuk, hogy most az utóbbi 2-3 hónapban a nyersolajára jóval csökkent a tavalyi év előző évszakaihoz képest, és most majd, hogy nem olyan 50 és 56 dollár között van egy ordónyi olaj ára, amely jóval alacsonyabb ahhoz képest, amikor az év elején kezdtük 77-8-al, sőt volt, amikor azt is túlszárnyalta. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert akkor ezáltal ez ránk is pozitívan hatott, tehát azért tudták az üzemanyag szolgáltatók valamilyen módon csökkenteni az üzemanyag árát. Igaz, hogy azt láthatjuk, hogy a statisztikán keresztül mekkora nagy az államnak a befolyása a pénzpolitikát és az árképzést illetően, mert az egyes elemzések szerint az állam részesedése az üzemanyag ár képzésénél több mint 50%-ot tesz ki. Tehát, hogyha az államnak érdeke is mindenféleképpen az, hogy jó legyen az üzemanyag ellátás, mert ezen keresztül biztosíthatja azt a bevétel forrást, amelyet ugye a költségvetésben el is tervezett, úgy a tavaly évre, mint az idei évre. Attól tekintve, hogy esetleg kicsit alacsonyabbak az üzemanyag árak, de ha a mennyiség megnövekszik, akkor ezzel nincs semmi gond.
Az idei évben mennyire fogjuk megérezni azt, hogy ugyan számszerűen nagyobb lett a bérünk sokaknak, viszont minden másnak az ára is nagyjából ugyanolyan arányban, hanem nagyobb arányban drágul, emelkedik
el. Látjuk, hogy a statisztika más mutat, hogy az utóbbi 3 hónapban 2,8%-os az infláció. Meglepő ahhoz képest, hogyha tudtuk, hogy az év elején mennyi volt. Tehát ez egy elfogadható szint, mert azt is tudjuk, hogy már a cél infláció 3% plusz-minusz másfél. Tehát ez most abszolút ennek a sávnak a kielégítését jelenti. De hát ez egy átlagosított infláció. A pont, ami az élelmiszereket és a megélhetési költségeket jelenti, itt igen magas a
5-6-10
igen, és most nem csak is. Az, hanem egyes közműveknél is bejelentették, hogy most a következő hónapban már majdnem 30%-os emelést kérnek, és meg is kapták,
ami szintén az nagyon nagy. Az önkormányzatoktól függ, de
igen,
a többségben.
De hát úgy is úgy lesz, és ez nagyon nagy szerintem gondja lesz az árstabilitás megtartásának. A másik szemszögből pedig, ha azt nézzük, hogy megemeltük ugye Most megemelték a minimálbért is, megemelték a nyugdíjakat, megemelték a közszférában dolgozóknak a fizetéseit. De hát ezek az emelések megint csak el fognak folyni mindezeknek az emeléseknek a kiegyenlítésére, vagy megpróbálására annak, hogy hát valamilyen módon tartsuk a lépést a drágulásokkal, de továbbra sem marad megtakarításra való pénz a lakosságnál, ami szintén szerintem egy nagy gond, mert azzal sokat segíthetnénk a gazdaságon, az által a bankok is olcsóbb pénzhez tudnának hozzáférés biztosítani, tehát a gazdaság olcsóban juthatna hozzá a pénzhez. De hát ez sajnos nálunk még mindig nagyon is nehézkesen valósul meg. Igaz, hogy a költségvetésben egy 3%-os GDP növekedést láttak elő, ezt inkább arra alapozták, hogy az export ellátó iparok és azok
és
a
közműfejlesztések
és építészeti kivitelezések nagyban hozzájárulhatnak a GDP növekedéséhez.
Tehát az az ágazat,
igen, akkor az ágazat, igen, mert az tavaly egy kicsit visszamaradt a fejlődés szintjét illetően.
Tiltakozások árnyékában?
Hát
vagy?
Van arra is utalás, de inkább szerintem mind az a gond, hogy a világgazdaságon milyenek a folyamatok. Mi nagyon, ahogy már mondtam is, nagyon nagy behatással vagyunk a külföldi gazdasági folyamatokat illetően.
És hogy a háborúk állnék,
igen, és a háborúk, akkor mindjárt a tőke befektetés és a tőke szabadon áramlása másképp alakul, visszafogottabb, sőt, imittam ott majd, hogy nem is valósul meg, sőt, mindenki kivár, és akkor ez azt jelenti, hogy a fejlődés természetesen akkor hátra marad. Ezt most még látjuk, hogy hogyan fog sikerülni az évben serkenteni, sőt, ami nagyon fontos, a mezőgazdaságnak a fejlődése is nagyon lényeges, Szerbiában még mindig, mert látjuk azt, hogy a tavalyi év aszálya és a jégverésre és a lefagyása a gyümölcsöknek milyen nagy hatással volt a gyümölcs termesztést illetően és a mezőgazdaságot véve általában is.
Igen.
Most az idei év úgy látszik, hogy a mezőgazdaság szemszögéből nagyon jó indult, ideálisan, hogy ez havazással, igen, és ami letakarta ezt a fagyást, és ezt most reméljük, hogy is nedvességet is fog biztosítani ugye a földműveléshez. Azt most meglátjuk, hogy az év másik része hogyan fog alakulni, de nagyon lényeges lenne tehát, hogy egy stabil mezőgazdasági évet is lássunk, ami olyan szép lehetőséget tudna nyújtani, hogy megint csak a fejlődése lenne kihatással. A gyáripar fejlődése, ha meg lenne a NISZ, minden rendben lenne, akkor az építőipar is, hogyha úgy is tudjuk, hogy az Expo 27 befejező fázisában kellene, hogy legyen a 2026-os év folyamán, tehát ott is növekedhetne. Az úthálózat fejlesztése továbbra is gőzerővel működik, ahogy látjuk, és a jelentések is nagyon nagyban ezt támasztják alá. És hát ami a nagy remény, hogy elindulhatna ugye a Belgrád-Budapest vasútvonal, ami szintén nagy lehetőséget és áramforgalom serkentést vagy növekedést tudna biztosítani, és akkor megint csak odajutnánk, hogy az Európai Unióval kapcsolatosan egy egyszerűbb, jobb, olcsóbb összekötetést tudnánk biztosítani.
Amennyire a világgazdasági átrendeződés az amerikai, orosz, kínai egymásnak feszül és befolyásolja nem csak a világgazdaságot, hanem Szerbia gazdaságát is, de ha itthonról indulunk ki a választások árnyékában, mennyire fejlődhet mégis a gazdaság így, ahogy előrevetítette?
Én szerintem továbbra is olyan helyzet fog kialakulni, hogy ezt az irányelvet, amelyet a költségvetéssel meghatároztak, mindenféleképpen szeretnék tartani, vagy pedig elvégezni és kielégíteni mindazt a feltételeket, sőt, ha lehet még jobbat is. Már látjuk, hogy a Nemzeti Bank már hónapra is többször is jelentette, hogy a devizatartalékok stabilan megvannak, az aranytartalék növekszik, tehát ez egy olyan jel, olyan kijelentés, amely megint csak a befektetők irányába van kimutatva, hogy hát stabil az ország, nyugodtan fektessetekbe, jöjjetek hozzánk, nincs gond, tudjuk stabilan tartani ezeket a paramétereket, amelyeket eddig kiharcoltunk. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni.
De sokak számára kicsit kritikus pont az évek óta stabilan tartott árfolyam, ami sokak szerint mesterséges árfolyam. Gyakorlatilag 6 éve így áll az árfolyam. Ez mennyire kritikus pontja, hogy lesz egy robbanás, vagy nem?
Szerintem,
egy választások után, előtt?
Hát a választások előtt semmiféleképpen nem számíthatunk robbanásra.
És a gazdaságnak jó ez?
A gazdaságnak, ha azt nézzük, a behozatali gazdaságnak nagyon is jó, tehát aki...
Tehát nem ez lenne a cél?
De nem ez a cél, pontosan ez ellenkező lenne a cél.
Kivitel,
de hát ugye? Ezt nem tudjuk megvalósítani, sőt, továbbra is. Még mindig a legalacsonyabb szintű termékeket, tehát legalacsonyabb szintű feldolgozottságot képviselő termékeket szállítjuk ki, ami nem jó,
ami
sőt, nyersanyagot is legnagyobb részben, itt a részről ne is nagyon beszéljünk, mert
hát
ez
meg a mezőgazdasági
meg a mezőgazdaság is csak így van, kukoricát, búzát szállítunk ki.
Jó minőségű.
Így van, de ne, feldolgozási szint nulla.
Igen.
Tehát ha azt nézzük, akkor a választások lehet, hogy serkentőleg hathatnának arra a része, hogy egy kicsit ugye a fizetések megemelkedjenek, de ehhez megint csak a termelékenységnek a megemelkedése fontos. Ami Szerbiában igen kritikus, mert mindig csak ott vagyunk a 2-3% körüli termelékenység növekedést illetően, habárha azt figyeljük, hogy a nyugati országban 0% körül alakul, de hát ők egész más alapon indulnak.
Máshol indulnak,
mindegy egész más céloztunk meg, sőt a lényeg is az, hogy Szerbiának egy követési távolság csökkentést kellene a nyugathoz képest elérnie, de hát ez nagyon nehezen megy, látjuk is már évtizedek óta. Tehát, ha megtart, és szerintem megmarad biztos ebben az évben, addig még a választások le nem zajlanak az árfolyam, utána meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni, de a tartalékok azt biztosíthatják, hogy rögtön nem fog betörténni semmilyen nagy gond.
Sokakban fölvetődött az a kérdés, hogy, és nehéz tanácsot adni, hogy akkor mi a biztonságosabb, az euró vagy a dollár?
Igen, az tényleg nagy gondot jelenthet, hogy ez a rengeteg pénz, amelyet az ukrán háborúra fordítanak, ez előbb-utóbb úgyis valamilyen inflációhoz vezethet a nyugat.
Ha már hitelt vesz fel az unió,
akkor az előbb-utóbb. Láttuk a legutolsó példát, amikor a Covid alapján a helikopterpénzzel, hogy gazdálkodtak az országok, és akkor megint csak hát a nemzeti valuta stabilitását kockáztatták meg. Itt most a másik szemszögből pedig, ha a dollár szerepét látjuk, akkor egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy ismét csak vissza kell térni az energiabiztosításhoz, az energiaforgalomhoz, hogy a nagyvilágban az energetika körüli harc hihetetlenül kiéleződött, és most azt látjuk, hogy a BRICS országok is bizonyos nagy felvásárlók, felhasználók próbálják kiszorítani a dollárt. Venezuelában is ez történik. Ugyanis ők is azt szerették volna, vagy olyan megállapodások voltak kínaiakkal, hogy nem dollárban lesz az elszámolás biztosítva, hanem yuanban, vagy esetleg másfajta BRICS által meghatározott valutában. Tehát ez volt az egyik a legfontosabb kiváltó okának annak, hogy ilyen intervencióra sor kerüljön Venezuelába, tehát az amerikaiak foggal körömmel harcolnak azért, hogy a dollár maradjon továbbra is a világ gondnak fizető legfontosabb,
és mondjam, egy egyedüli
mérvadó fizetési eszköz. Tehát azért másokra tartozik, hogy a dollárt azt hamisítják, nem hamisítják, mennyire lehet, és itt Szerbiában nem is nagyon kedvelik a dollárt, hogy így mondjam, azért, mert hihetetlen a bizonytalanság és ingatozása. De hát most, ahogy már ön is szóltól nagyon-nagyon jól meglátva azt, hogy ha továbbra is ennyire ki lesz szorítva az európai gazdaság a világgazdasági folyamatokból, akkor nem biztos, hogy megmarad az euró stabilitása. De ez látjuk, hogy hónapról hónapra változik, és a harc az megvan. Így van, és a harc az továbbra is folyni fog.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A határon átívelő uniós együttműködés bővítésének további lehetőségéről tanácskozott a Dunakörös-Maros-Tisza Eurorégió újvidéki találkozóján. A központi téma a határátkelés volt, az újabb átkelők nyitása, illetve a meglévők tevékenységének kibővítése. Vörös Gábor járt az egyeztetésen.
A projekt keretében olyan határrendészeti infrastruktúrális beruházásokra tettek javaslatokat, melyek a meglévő átkelőhelyek kapacitás bővítését célozzák meg. Mák Kornél, a magyarországi Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés elnöke.
Hihetetlen nagy forgalom nehezedik, mint szerb vajdasági oldalról, mint magyarországi oldalról. A munkavállalás, a teherszállítás, a turisztikai közlekedés gépjármű forgalmának a tumultusa nagy idő átkelési faktorok vannak, és a érintett határszakaszokon, Herceg-Szántótól kezdve, hol lehet bővíteni, tehát annak a bővítési lehetősége rövidíteni a átkelési időket, rövidíteni az adminisztrációt, tehát digitális lehetőségeket fejleszteni.
Az eddigi tapasztalatok mellett várták a határon rendszeresen ingázók javaslatait is, melyeket mindenképp belefoglalnak a projektet lezáró, a szerb és magyar emellett a vajdasági tartományi kormánynak készítendő jelentésbe is. Csókási Eszter, a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője.
Szerepel a javaslatok között az, hogy kerüljenek szélesítésre maguk a sávok, és a mindez a vezető utak minősége is szélesítésre és javításra kerüljön, annak érdekében esetleg autóbuszos közlekedés is megindulhasson ezen kisebb határátkelő helyek esetében is. Szinte minden kis határátkelő hely tekintetében igény mutatkozott a nyitvatartási idő meghosszabbítására, több mint 100 javaslatban rengeteg ilyen vonatkozott a kisebb határátkelő helyekre is.
A konferencián részt vett Lálit Urbán Emese, az építésügyi minisztérium államtitkára is, aki hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország között a határátkelés folyamatának felgyorsítása kulcsfontosságú prioritás továbbra is.
Teljes mértékben ugye összhangban van a Vajdasági Magyar Szövetség és a szerb és a magyar kormány törekvéseivel, miszerint a határok azok nem elválasztaniuk kell a két országot, illetve a két ország lakosait, hanem összekötni. Ami a konkrétumokat illeti, tehát a javaslatok között szerepel az, hogy közös határellenőrzési pontokat állítsanak ugye a szerb és a magyar határon, a közúti határátkelőkön, illetve olyan javaslatok is elhangzottak, amelyek egyébként már megtörténtek a ország kivezetőségi szinten is, hogy megkönnyíteni és felgyorsítani ugye a vasúti határátkelést a szerb és a magyar határon.
A projekt több mint 230 ezer euróból valósult meg a határokon átívelő IPA Interreg uniós alapfinanszírozásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
10 éve január végén hirdette meg első pályázati körét a Prosperitáti Alapítvány. A magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program révén több mint 16 ezer terv kapott pénzt a további munkára, és készül már az újabb fejlesztési program is, hangzott el az évforduló alkalmából megtartott összegzésen. Zorai Éva beszámolója.
Az elmúlt 10 évben a vajdasági magyarság a hátrányból előnyt tudott kovácsolni, és bizonyította, hogy életképes, vitális gazdálkodói és vállalkozói vannak, akik tele vannak ötletekkel, és azokat meg is tudják valósítani, mondta Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány egykori ügyvezetője, a tartományi képviselőház elnöke.
A program valóban transzparensen működött, és hát lehet tagadni, de a közel 10 000 egyéni pályázó, 16 ezer nyertes projekt, az azt bizonyítja, hogy elértük a teljes közösséget. 190 település, 40 önkormányzat, ez óriási teljesítmény, ehhez kellett ez a sok szakember, ehhez kellett a Prosperitáti teljes csapata. Összességében a vajdasági magyar közösség 99,7%-át felölelő területekről érkeztek nyertes pályázatok.
A nyertes pályázók 15 ezer munkavállalónak adtak megélhetést, de a vállalkozások számának alakulása is bizonyítja a program sikerét, mondta Juhász és hozzátette. Míg Szerbiában a vállalkozások száma 17%-kal csökkent, Vajdaságban 7%-kal nőtt. A közelmúltban elkészült az új stratégia, ami a következő 7 évre szól. Kisparciú Péter, regionális és határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.
Azt gondolom, hogy ez a stratégia, ez keretbe foglalja mindazt, amit eddig elértünk, tehát minden tapasztalatunkat, minden következtetésünket, azt az aktuális helyzetet méri fel reálisan, ahol most jelenleg tartunk, és kitűzi azokat a célokat is, ahova el szeretnénk jutni, vagy ahova reálisan látjuk, hogy eljuthatunk a következő 7 évben.
A helyettes államtitkár hozzátette. A Prosperitáti Alapítvány az elmúlt évtizedben a programnak köszönhetően olyan tudás birtokába került, amelynek köszönhetően a jövőben bármilyen komplexitású programot le tudna bonyolítani.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
5 iskolából 10 csapat mérettette meg magát a vajdasági Virtus döntőjén az Obecsei Tán emlékházban. A középiskolások vállalkozói ötletversenye a Prosperitáti Alapítvány és a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság közös programja, Szórát Cservenyák Anetta összeállítása.
A vajdasági Virtus egyfajta befektetés a jövőbe, fogalmazott Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
A Prosperitáti Alapítvány feltett szándéka, hogy a tevékenységre bevonja a fiatalabb generációkat, nem lehet elég korán kezdeni. Itt a vállalkozói affinitás, tudás, érzékek, tehetségnek a birizgálása, előkutatása és érvényre juttatása a cél. Mindegyik történet, mind a 230 diák története egy része annak, amit magunkról állítunk, a tehetségek itt élnek közöttünk. A Prosperitáti Alapítvány munkájának logikus folytatása a vajdasági Virtus, beszédes is, mert ez bennünk lakozik. A gazdaságfejlesztés hozta magával a tudástranszfer, a mentorprogram iránti igényt, annak a sikere, a generációváltás, a vállalkozói készségek, a kezdővállalkozóknak a fölkészítésére kitalált programot egészíti ki, hogy eljussunk a diákokhoz is, akik majd a jövő vállalkozói lesznek. A 700 új elindított vállalkozásból egyharmada olyan vajdasági magyar fiataloknak a vállalkozás, akik a pályázás pillanatában még nem érték el a 30. életévüket. Tehát ők is bizonyítják, hogy a projektekkel, ötletekkel és megvalósításhoz szükséges tehetséggel rendelkeznek.
Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője.
Ünnepnap ez nekünk, hiszen a 2019-ben útjára indított mentorprogram, melynek részeként megszervezésre került a vajdasági Virtus, mint egy utánpótlás, amiben 33 diák vesz részt, és 10 csapatban fogják megmérettetni magukat. Tehát erre kerítettünk sort egy 2 szakmai napból álló, ezt megelőző rendezvényt követően. Ezek a csapatok fogják elmondani azokat az ötleteket, amik ment ők a vállalkozást el tudják képzelni. A gyerekek nagyon aktívak voltak. Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai osztályának vezetője foglalkozott a diákokkal, valamint tutorok vettek részt minden alkalommal a foglalkozásokon. A mentorprogramban szereplő mentorok és mentoráltakból válogattuk össze a tutorokat, akik ugye vállalkozók, aktív vállalkozók, mondták el tapasztalataikat, úgy a negatívat, mint a pozitívat, mint egy irányt mutatva a jövőbeni vállalkozóknak.
Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai Államtitkárság stratégiai főosztályvezetője.
Azt szerettük volna megmutatni a fiataloknak, hogy a mindennapjaikban, amikor ők reggel fölkelnek, és őket valami bosszantja, ha ők arra hoznak egy megoldást, és vannak még mások is, akiket ez a probléma bosszant, és egy olyan megoldást hoznak, ami még nem létezik, ami jogszabályban nem ütközik, egyszerű és megvalósítható, akkor abból lehet egy olyan vállalkozás, amiből utána akár megélhetést is lehet teremteni. Igazából azt szerettük volna a fiatalokban felébreszteni, hogy ne más vállalkozókat vagy vállalkozásokat, szolgáltatókat utánozzanak, hanem olyan új gondolat jöjjön létre bennük, ami eddig még nem született meg mondjuk Vajdaságba. Nagyon fontos például az a projekt, a fiatalok, amikor nyáron azzal szembesültek, hogy nem volt diákmunka, és ehhez kapcsolódóan erre a problémára válaszolva fogtak össze, utána néztek a jogszabályi környezetnek, és azoknak a diákoknak szeretnének segíteni, akik hozzájuk hasonlóan nyáron szeretnének dolgozni, ahogy ők fogalmaztak, szüleiket szeretnék támogatni, hogy nyáron ne a szülőknek kelljen fizetni, hogyha esetleg el szeretnének menni szórakozni. A másik csapat is az, hogy a mindennapokban az, hogy a busz utazást szeretnék megkönnyíteni, akkor fontos a fiataloknak az is, hogy egészséges élelmiszert fogyasszanak, környezettudatos is ez a generáció, és azt gondolom, hogy így közösen összefogva nagyon értékes dolgokat hoztak létre már most is. Sok ötletből lesz valóság, és azt, hogy olyan ötletből, ami igazából a fiatalok mindennapjaira ad választ, és ez a legfontosabb.
A döntőn részt vettek a program tutorai is, akik a teljes felkészülési folyamat során végigkísérték és támogatták a csapatok munkáját. Neustadter József, óbecsei vállalkozó, a helyi középiskolások felkészülését segítette.
A
A diákoknak igazából a munkáját azt, miután kidolgozták, akkor átnéztük, és megbeszéltük azokat a kulcsfontosságú pontokat, hogy mit kell egy prezentációban, hogy megjelenjen, és mit kell, hogy kihangsúlyozzanak. Szintén ugyanígy az előadásmódon javítottunk, hogyan kell kiállni, hogyan kell prezentálni. Mindent egy kicsit formáltunk rajtuk.
És milyen volt egyébként a közös munka?
Jó volt, pozitívan fogadták a gyerekek, mint a tinédzserek, ahogy szokták, úgyhogy de szerintem pozitív volt, jó volt.
És az önvállalkozása hogyan tudta segíteni az ő munkájukat?
Hát a mindennapi vállalkozási teendőknek az úgymond bemutatását mondtam el nekik, hogy mit, hogyan, mik azok az alapvető dolgok, amire egy vállalkozás épül, folyamatok, termék, profitabilitás és hasonlók.
És mit gondol a jövő generációjáról, hogyha a vállalkozás szintjén nézzük?
Mindenkinek meg kell, hogy legyen az akarata, ahogy ilyesmivel foglalkozzon, mármint hogy vállalkozóvá váljon, kisebb-nagyobb sikerre biztos, hogy lesz olyan közülük is, aki ezt sikerre viszi. Igazából a perspektívát azt mi magunknak kell látni, ez pozitív gondolkodás és a saját hajtóerőnk, motorunk az, ami talán előre visz. Mindannyian, mint emberek mások vagyunk, valakinek jobban kézre áll az, hogy nem munkavállaló legyen, valaki vállalkozóvá válik, valaki sportoló lesz, de ezt mindenki ki kell, hogy tapasztalja, hogy mi az ő életútja, amit szívesen csinál.
Biljana Mladenovic felkészítő tanár elmondta, hogy a diákok igen lelkesek voltak a felkészülés alatt.
Ez az osztály nagyon olyan szimpatikus, nagyon közreműködő, meg nagyon aktív órán. Nekik jobban tetszik ez a mindennapi, meg közreműködési tanulás, mint az alapismeretek például, vagy valami, ami olyan nagyon elméletes része. Igyekeztek a gyerekek nagyon, nagyon szeretik ezeket a bemutatkozást, meg minden, ötletei vannak. Motivációk volt, úgyhogy nem volt gond velük dolgozni.
Kuti Antónia, az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Középiskola diákja egy úgynevezett buszradar applikációt mutatott be.
Először volt egy előadásunk, ahol megismerkedtünk az egész projekttel, ez ősszel volt. Utána volt még egy felkészítőnk, ahol megnézték, hogy milyen az ötletünk. Ez volt decemberben, majd többször találkoztunk a tutorunkkal, aki megállapította, hogy igenis jó a mi ötletünk, és hogy érdemes vele foglalkozni. Nagyon sokat dolgoztunk vele, külön köszönjük tutorunknak, Neustadter Józsefnek, Nagy Szigora Mónikának és az osztályfőnökünknek, aki támogatott benne, Mladenovic Biljanának, valamint az egész iskolának és a Prosperitati Alapítványnak is. A mi ötletünk az a buszjárat követi applikáció, vagy buszradar. Ezt egy osztálytársammal, Horti Mátéval gondoltuk ki, és a mi ötletünk abból ered, hogy mi napi szinten utazunk mind a ketten az iskolában.
Hol valósít?
Én Péter Révei vagyok, az osztálytársam pedig Földvári, szóval mind a ketten utazunk, és tudjuk, hogy mekkora probléma az, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog megérkezni a busz késünkkel, nagyon sok konfliktus adódik ebből az osztályszinten is, és ebből ered az egész ötletünk. A mi ötletünk azért nyerő szerintem, mert ilyen nem létezik még itt Vajdaságban. Szerbiában valahol létezik, de nem nagyon elterjedt, és ezért szeretnénk mi ezt kifejleszteni.
És mesélj nekem egy kicsit a munkáról.
A prezentáció elkészítését azt én csináltam, az ötlet az a csapattársamtól van, ő adta az instrukciókat, ő segített benne. Nagyon sok munka volt, nagyon sokszor tanultuk a szöveget, nagyon sok iskolai előadás, több osztálynak előadtuk, hogy megnézzék, hogy milyen megértik, mert lehet, hogy mi értjük, mivel mi találtuk ki, de nem biztos, hogy egy olyan ember is érteni, aki először lássa ezt az egész projektet.
Vámos László, a Zentai Közgazdasági Kereskedelmi Középiskola tanulója.
Mivel vajdaságiként nagyon nehéznek találtuk fiatalként munkát keresni, így egy olyan alkalmazást hoztunk, ahol be lehet jelentkezni munkaadóként és munkavállalóként, és itt találkozhat ez a két fél, és sokkal könnyebben és biztonságosabban lehet munkát keresni a fiataloknak.
A Prosperitati Alapítvány és Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának programja a vajdasági fiatalok vállalkozói kedvét és kreativitását hivatott erősíteni.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Mint minden év elején megkezdjük az önkormányzatok idei beruházási terveinek ismertetését, bemutatását. Ezúttal Topolyán jártunk. Az elmúlt év végén a községi képviselők számot adtak az elvégzett munkáról, és elmondták jövőbeli terveiket is. Szatmári Adrián Topolya község polgármestere kiemelte, a Topolya központjában lévő hotel munkálatai a végéhez közelednek. Emellett az egykori Vénusz fürdőnél is előre haladtak a felújítási folyamatok. Nagy Emília beszélgetett vele.
Az elmúlt időszakban számos olyan fontos beruházást és intézkedést tudtunk megvalósítani, amelyek lehetővé teszik számunkra a fenntartható fejlődést, valamint jobb életkörülményeket biztosítanak Topolya község lakosai számára. Nagyon fontos infrastruktúrális beruházásokat és fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, amelyek közül egy párat szeretnék külön kiemelni és kihangsúlyozni. Látványos szakaszához érkezett az egykori hotel épületének az átalakítása. Ebben az épületben a jövőben majd egy kollégium fog helyet kapni, az épületnek a másik részében pedig adminisztrációs központot szeretnénk létrehozni, azaz ide szeretnénk átköltöztetni a közigazgatásnak a szerveit, és ezáltal is egyszerűbbé szeretnénk tenni az ügyintézést a lakosaink számára. Az épületnek egy részében már biztosítottuk a felszerelést is, a következő évben pedig folytatni fogjuk majd az épületnek a felszerelését. Jó ütemben halad a városi fürdő kiépítése is, a próbaüzem zajlik jelen pillanatban, és az eredmények azok nagyon pozitívak. Itt már megkötöttük a szerződést a berendezés megvásárlására vonatkozólag, tehát itt a bútorokra, napozóágyakra, beléptetőrendszerre gondolunk elsősorban. Ezeket a szerződéseket már, ahogy mondtam, megkötöttük, folyamatban van a berendezésnek a beszerelése és megvásárlása, feltett szándékunk, hogy a medence megnyissa kapuit. Ez mindenképpen egy nagyon fontos előrelépésnek gondoljuk és tartjuk ezt a beruházást, nem csak a sportfejlesztése szempontjából, hanem az oktatás, valamint az idegenforgalom fejlesztése szempontjából is. Ez a fürdő mindenki számára nyitott lesz, és az a célunk, hogy minden egyes gyermek megtanuljon úszni, azaz a testnevelési óráknak egy részét, majd szeretnénk, hogyha itt történne megszervezésre ebben a fedett medencében. Az elmúlt időszak fontos projektjei közé tartozik még a Szent Száva utca, valamint az Isztria utcának az aszfaltozása is, ugyanakkor a kátyúzási munkálatokat is a község, valamint Topolya utcáin elvégeztük, és a városközpont egy részének a térkövezése is megtörtént, a járdáknak a térkövezése. Ezt a beruházást a következő évben folytatni szeretnénk, ezzel is biztonságosabbá és szebbé szeretnénk tenni városunkat és városunk központját. Újabb előrelépést tettünk a közlekedés biztonság tekintetében. 4 új sebességmérőt sikerült kihelyeznünk az illetékes tartományi titkárságnak a támogatásának köszönhetőleg. Ezek a sebességmérők pedig Topolyán, Bajsán, Kisbelgrádban, valamint Bácskosút falván kerültek kihelyezésre. Meghirdettük a biztonsági autós gyermekülésekre vonatkozó pályázatunkat. 83 ilyen biztonsági gyermekülést osztottunk ki, ezzel is támogatjuk a családokat, ugyanakkor hozzájárulunk a biztonságos közlekedéshez is. Új fekvőrendőrt helyeztünk ki a Bajsai Általános Iskola közelében, a Gunaras Pobeda Kaviló Szvetitjevói útnak a szegélyét pedig megerősítettük. 80 éves fennállását ünnepelt a Juhász Erzsébet könyvtár, amelynek a központi épülete új köntöst kapott, ugyanakkor megújult az olvasóterem, valamint a gyermekrészleg is. A városi parknak a revitalizációja, azaz megújítása egy IPA határon átnyúló pályázat keretében tud megvalósulni. Topolya községe számára ezen a projektumon 485 000 eurót biztosítottak, és elsősorban régi, előregedett, balesetveszélyes fákat távolítottuk el, ugyanakkor már az építési munkálatok is megkezdődtek, kiépült a terravési sétánynak a legnagyobb része, a sétány azonban, tehát még teljesen nem kész, ugyanis még egy sétányt tervezünk, amely pedig tehát fakéreggel lesz majd borítva. Bízunk abban, hogy a városi park majd egy családbarát, biztonságos tér lesz, és a közeljövőben is nagyobb gondot fogunk erre fordítani. Szeretném kihangsúlyozni, hogy minden egyes munkálat szakértők, azaz a természetvédelmi intézetnek a bevonásával történik. Minden egyes munkálatra megvan a szükséges engedélyünk, és a városi parkot egy biztonságos, családbarát környezetté szeretnénk varázsolni, ahogy ezt már említettem. Közbenjárásunknak köszönhetően a szerbiai vasutak közvállalat kiírta beszerzést a Vasút utcának az aszfaltozására, valamint a csapadékvíznek az elvezetésére. Ez egy égető probléma, amelyet a mi közbenjárásunkra sikerült megoldani, azaz haladunk a megoldása irányába. Amint említettem, a közbeszerzést azt már kiírt az illetékes hely közvállalat, és bízunk abban, hogy amint az idő engedi, akkor a munkálatok is meg fognak kezdődni. Több sikeres pályázattal is tudunk büszkélkedni. A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatásának köszönhetően meg fog újulni Gunarasban a sportpálya. Erre a célra az illetékes titkárság 4,8 millió dinárt irányzott elő, ugyanakkor a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság 8 millió dinárt irányzott elő az entagunarasi vízhálózat egy részének a felújítására, valamint 12 millió dinárt a pacséri úthálózatnak a fejlesztésére, azaz aszfaltozására. Az Enta Júti óvoda tetőszerkezetének a felújítására a Tartományi Oktatási Titkárság 12,3 millió dinár támogatásban részesítette Topolya község önkormányzatát. Emellett Topolya község 70 millió dináros egyszeri segélyben is támogatásban részesült a köztársasági tartalékból. Ezeknek az eszközöknek egy részét az adminisztrációs központ, azaz a város központjában található épület felszerelésének a megvásárlására fogjuk fordítani. 40 millió dinárt pedig a Báskos útfalvi, valamint a pacséri vízvezeték hálózatnak a felújítására szeretnénk majd fordítani. Ami a környezetvédelmet illeti, Topolyán már zajlik a gyakorlatban is a primáris szelekció a kommunális hulladék vonatkozásában, a falvakban is, tehát az egész község területén minden egyes településen két kukás rendszer az érvényben és hatályban lesz. Ezt nagyon fontos előrelépésnek tartjuk és gondoljuk a környezetvédelem szempontjából. Folytattuk az energiahatékonysági pályázatunkat a családi háztartások számára. 5 millió dinárt irányoztunk elő erre a célra a községi költségvetésből, további 5 millió dinárt pedig az illetékes minisztérium támogatásából fordítunk ennek a projektumnak a megvalósítására. Égető probléma jelen pillanatban Topolyán a Topolyai tónak a helyzete és a rendkívül alacsony vízállás. Itt már kezdetektől fogva az önkormányzat a civil szervezetekkel közösen és az illetékes szervekkel közösen aktívan bekapcsolódott ennek a problémának a megoldásába. Közösen keressük a megoldást, és erre vonatkozólag már több gyűlést is tartottunk az illetékes vízgazdálkodási szervekkel. A hosszú távú megoldás, amiben mindannyian egyetértünk, az egy csatornának a kiépítése, ez pedig nem más, mint a Tisza-Csikér-Bácsi csatornának a kiépítése. És hát azért lobbizunk, és igyekszünk felszólítani mindenkit, különösen az illetékes szerveket arra, hogy számunkra ez égető kérdés és rendkívül sürgős, úgyhogy azért lobbizunk, hogy ennek a csatornának a kiépítése az mi hamarabb megtörténjen. Jelen pillanatban, amiről informáltak bennünket, a tervdokumentációnak a kidolgozása van folyamatban. Úgy gondoljuk, hogy ez a Topolyai tónak a megmentésének az egyetlen módja, és az önkormányzat pedig minden erejével azon fog dolgozni, hogy ez mi hamarabb meg is tudjon valósulni. Tó környékén is folyamatosan próbáljunk beruházni. A legutóbbi ilyen projektum az az volt, hogy zúzott kavicsal szórtuk fel és újítottuk fel a tópart körüli sétányt. Ezt nem csak a Topolyai tó partján, hanem a Bácsosút falvi tó partján is megtettük. Ami a helyi közösségeket illeti, 15 helyi közösségben is folyamatosak a fejlesztések, és ezek közül is szeretnék kiemelni egy párat. Gunarason megújult a helyi közösség épületének az egyik terme, amelyet a jövőben majd a könyvtár szerepét fogja betölteni, ugyanakkor felújítottuk az orvosi rendelőnek egy részét is. Pobedán megújult a központ, és megépült a nyári színpad, Bajsán új kutat fúrattunk és szereltünk fel, annak érdekében, hogy biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá tegyük a vízellátását a lakosság számára. Ugyanakkor a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően felújítottuk a helyi könyvtárnak az épületét, és megkezdődött egy gyermekpancsolónak a kiépítése is a meglévő medence mellett. Pacséron 4 utcát aszfaltoztunk, Zentagunarason több útszakasz kapott aszfaltburkolatot, ugyanakkor megkezdődött a vízvezetéknek a felújítása. Bácskos útfalván a rekreációs központban megépült egy új medence, amely majd a csúszdavilágot fogja kiszolgálni. Ugyanakkor folytattuk a központnak a térkövezését, és hamarosan megkezdődhet a színház padlójának a cseréje is. Nyegosevón az iskoláskor előtti intézménynek a központi fűtésrendszerét fogjuk felújítani. Cserepesen kápolnát tataroztunk, Tomislavcén pedig a helyi közösség épületének karbantartási munkálatait végeztük el. Mi Topolya községben azt valljuk, hogy az erős gazdaság az erős közösséget jelent, ezért is támogatjuk már kezdettől fogva a vállalkozóinkat itt Topolyán. Ugyanakkor számunkra rendkívül fontos az új beruházásoknak az ösztönzése, valamint az új munkahelyeknek a teremtése. Az idejében 41 helyi vállalkozóval írtunk alá szerződést, és biztosítottunk számukra visszanemtérítendő egyszeri támogatást eszközbeszerzés céljából. Ezeknek a támogatásoknak az összértéke 3 millió 378 ezer dinár, ugyanakkor a mezőgazdasági termelőket is támogatjuk a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapon keresztül. Az idejében összesen 614 mezőgazdasági termelővel írtunk alá szerződést, és ezeknek a szerződéseknek az összértéke 13,5 millió dinár. A család és az oktatás támogatás prioritása Topolya község önkormányzatának kiemelten fontos számunkra, és az első osztályba induló elemiskolásokat 8000 dináros egyszeri támogatásban részesítettük, így 230 Topolya községbeli családnak tudtunk támogatást biztosítani. Ugyanakkor a középiskolák vonatkozásában ez az egyszeri segély, ez 10000 dinár tesz ki, és 112 diákot érintett a 2025-ös évben. Azoknak a diákoknak, akik az önkormányzat területén kívül található oktatási intézményben folytatják középiskolai tanulmányukat, úti költségtérítést biztosítunk, 6600 dináros összegben, ez havi összeg, havonta ekkor összeget fizetünk ki a diákoknak, és ez pedig összesen 279 diákot érint Topolya község területéről. Idén is meghirdettük az ösztöndíjpályázatunkat, az ösztöndíjak értéke 8000 dináros kifizetésben, havi kifizetésben kerül támogatásként a felsőoktatás hallgatók számlájára, ugyanakkor a hiány szakmák esetében ez az összeg, ez 16000 dinár, és az idei évben összesen 160 pályázóval írtunk alá szerződést. 2026. január 1-től tervünkben áll, és meg is fogjuk növelni a személyi kísérőknek kifizetendő juttatást, ugyanakkor a családi pótlékot is meg fogjuk növelni, még pedig 30%-kal. Jelen pillanatban az újszülöttek után kifizetendő családi pótlék az 30000 dinár nominális értékben, január 1-től pedig ez az érték 40000 dinár lesz. Kihívások is voltak előttünk a 2025-ös évben, azonban azt gondolom, hogy gyors reagálással és összefogással ezeket a kihívásokat meg tudtuk oldani. Ilyen például a diákotthon, ugyanis év elején a diákotthonban csőtörés miatt ideiglenesen szünetelt az oktatás, és a diákotthont nem tudták a középiskolások használni, azonban, amint említettem, az önkormányzat, az illetékes közvállalat és a szakembere bevonásával ezt a hibát gyorsan el tudtuk hárítani, és már március végén a tanulók visszaköltözhettek a diákotthonba. A Csáky Lajos általános iskolának a kis tornatermének a felújítása is megtörtént 2025-ben, valamint a Doszítai Obrádovics gimnáziumnak a kanalizációs hálózatát is sikerült felújítanunk, ami nagy problémát jelentett ebben a középiskolában. Ami az egészségügyet és a szociális támogatást jelenti, szeretném elmondani, hogy az önkormányzatunk már évek óta nem gyakorolja az egészségháznak az alapító jogait, azonban fontosnak tartjuk azt, hogy a lakosaink megfelelő orvosi ellátásban és szolgáltatásban részesüljenek, és ebből kifolyólag az önkormányzat egy újabb mentőautót vásárolt az egészségháznak, mégpedig 9 millió dinár értékben. Sikeresen pályáztunk a japán nagykövetségnél, és a japán nagykövetség 38 ezer euró támogatásban részesítette a topolyai egészségházat, ezekből az eszközökből defibrillátort, lélegeztetőgépet, valamint EKG berendezést fogunk vásárolni az egészségháznak. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a falusi rendelőknek a működését, valamint az infarktus szenvedett betegek Kamenicára történő szállítását, ugyanakkor ösztöndíjjal segítjük azokat az egészségügyi szakon tanuló felsőfokú hallgatókat, akik a jövőben majd itt fognak szolgálatot ellátni a topolyai egészségházban. Az ő számukra, mint már említettem, 16000 dináros ösztöndíjat biztosítunk Topolya község költségvetéséből. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy odafigyeljünk azokra, akik nehéz helyzetben vannak és nehéz körülmények között élnek. Ezért az önkormányzat már évek óta működteti a népkonyhát, mégpedig novembertől májusig, és erre a célra a községi költségvetésből több mint 9 millió dinárt irányoztunk elő. Ezt a programunkat közösen a Vöröskereszttel tudjuk megvalósítani, és 22 helyszínen osztunk meleg ételt heti 5 alkalommal a rászorulók számára. Azt is szeretném elmondani, hogy Topolya község területén számos fontos és nagyon népszerű színvonalas rendezvényt szervezünk. Ilyenek például a Lakefest, a Retro és a Barbecue Fesztivál, a Gyermeknap, a Kenyérszentelő és Vajdasági Parasztolimpia, a Topolya Napok rendezvénysorozat, ugyanakkor a Szárma Fesztivál is, és azt gondolom, hogy a beruházások mellett nagyon fontos, hogy nagyon fontosak ezek a rendezvények, amelyeknek nagyon fontos szerepe van a közösségépítés szempontjából, ugyanakkor az idegenforgalmi kínálatunkat is gazdagítják és bővítik. Önkormányzatunk harmadik alkalommal állította fel a Kócsolya pályát a múzeum melletti téren. Ez egy nagyon népszerű projektum és intézkedés, nagyon közkedvelt nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek körében is, és szeretném megköszönni ezúton is mindenkinek a hozzájárulását, hogy lehetővé tette azt, hogy ezt a Kócsolya pályát idén is felállítjuk. Ez a Kócsolya pálya még ünnepibbé teszi a hangulatokat a városunkban. Topolya község vezetése továbbra is elhivatott abban, hogy befejezze is, hogy folytassa a megkezdett fejlesztési terveket, ugyanakkor számunkra rendkívül fontos az is, hogy minden egyes település arányosan tudjon fejlődni.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletünkben ismét az átvételi bizonylat jelentőségéről beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Bemegyünk egy szervizbe, akármilyen dolgunk van ott, akármit viszünk oda. Ha ott azzal kezdődik a dolog, vagy nem kezdődik jobban mondva, hogy nem állítanak ki semmilyen dokumentumot arról, hogy én tőlem áttettek valamit, majd amikor én értem egyik akár, amikor majd meg is javították, vagy rendben van, és én nem írok alá semmit, hogy én átvettem, az baj. Onnan forduljunk ki, mert tulajdonképpen én kimerem jelenti, hogy egy felelőtlen céggel állunk szemben minden szempontból. Én azt sem mondom, hogy ebből 100 esetből 77 így jár. Nem. De 100 esetből 2 jár, így akkor se járjon így sem.
Ez egy is sok, mert
nem véletlenül van kitalálva egyébként különben ezek a bizonyos dolgok az átvételről és az átadásról. Engem nagyon fiatal ingás koromban megtanítottak arra, hogy hogyan kell átvenni, átadni akár pénzt is. De hogy ezek nem fölösleges dolgok. Én tudom, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy legyint. Hogy most hagyd nem mondjam.
Még ismerősnél is.
Hát az arról nem beszél, ismerősnél is megesett. És az ismerősnél annál rosszabb, mert ott tulajdonképpen akkor a probléma, hogy az ismeretség is megszűnhet. Tehát adjunk arra, hogy ezek a formaságnak tűnő kis dolgok nem fölöslegesek. És amikor én, mint valaki, aki a szolgáltatást akarom igénybe venni, azért nekem is illik annyi igényemnek lenni arra, hogy ezek így működjenek. Mert amikor ez az eset, amiről beszélünk, és megtörtént, végül is ez egy 4 hónapos hercehurca lett belőle. Ennek az esetnek a végén azért happy end lett, mert ugye a beszélgetések által végül is aztán nagy nehezen végül mégiscsak előkerült az a bizonyos hard adathordozó, de ez senkinek nem volt jó. Arról nem beszélve, ugye, hogy a panaszosnak se hiányzott ugye ez a tortúra, az az idegesség, ami a cégnek nem hiányzott azért, mert fenyegetve volt. Ugye itt most ebben szóval megúszott egy akár bírósági gyújtó perpatvart, ami sokba is kerülhetett volna. Tehát én azt gondolom, hogy semmi esetesen ne menjünk el oda. Ne jussunk el odáig. Na most egy ilyen esetben mit tehet az ember? Egy ilyen esetben, amennyiben előfordult, akkor jobbat nem tudok mondani, mint hogy hivatalossá kell tenni a panaszt, és akármilyen nehéz bizonyítani, mert ugye a probléma ott van, hogy semmit nem tud igazából bizonyítani. Végül is még oda is eljuthatunk, hogy az illető azt mondja, hogy maga nem hozott ide semmit. Nem is látjuk, most tudjunk maga kicsoda. Tehát ez már elvileg oda is fajulhat, mert akkor onnantól kezdve, hogy nagyon sokba kerülhet, akkor esetleg az ember védekezés mód az már drasztikus is lehet. De minden esetre jobbat nem tudok mondani, akkor is, ha pláne ez egy érték, akkor azért hivatalossá kell tenni a problémát, és hát ha akkor. De hangsúlyozni szeretném, nem ide kell eljutni. Oda kell eljutni, hogy előre kell gondolkodni, és még egyszer mondom, amennyiben a cégben nem adnak nekem dokumentumot arról, hogy átvettek valamit, jellemző még az is, én legalábbis tapasztalatom, még oda is ráírja, hogy körülbelül mi a probléma, ugye természetesen, miért hagytam ott, és amikor átveszem, akkor is mondom, hogy én vettem át.
Névvel?
Egyértelmű, mert itt az eleje úgy hangzott a panasznak, illetve a helyzetnek is, hogy végül azt se tudják, kinek adták oda. De a lényeg az, hogy ne adjunk ki ilyen alapvető dolgokat, hogy átvettem, átadtam minden más esetben is.
Tehát ez mindkét fél számára, a szolgáltató számára is, és az ügyfél számára is bizonyíték, hogy megtörtént az átvétel.
Ugye én a kereskedelemben dolgoztam régen, ott alapvető tény, hogy átveszek valamit és kiadok valamit. A nagy kabátot adtam el, akkor igaz, hogy senkivel nem írattam alá semmit, hogy elvitte. Szerintem volt kapott egy számlát, hogy kifizetett egy nagy kabátot, és végül is ott volt, amikor adtam, tehát nem vihette más. Nem igazán volt az jellemző, hogy itt hagyta a nagykövetet, mert délután bejön a feleségem érte. Nem felesleges dolgok ez a dolog, mert igenis, amikor, ugye könnyű addig, ameddig nincs gond, amíg nincs probléma. A baj, akkor kezdődik, meg a probléma jelentkezik.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vállalkozói mellékletben ezúttal egy fiatal temerini kézművest mutatunk be. Molnár Evelin néhány hónapja foglalkozik szappanvirágok és egyedi díszkompozíciók készítésével. Idény jellegű illatokkal, kreatív formákkal és fenntartható szemlélettel próbál kitűnni a tömeggyártott termékek világában. Móricz Éva beszélgetett vele.
Jelenleg az Újvidéki Egyetem Technológiai Kar Egyetemének a hallgatója vagyok, biokémiai mérnöki szakon, és mivel a 2024-ben történt tragédia után több oktatási intézmény is bezárt a kapuit, ezért én is hazaköltöztem Újvidékről. Több hónapnyi várakozás után sem indult meg az oktatás, ezért én is valami munka elfoglaltság után nézelődtem, és így jött az ötlet, hogy szappankompozíciókat készítsek, mivel a kémia meg a laboratóriumi munkálatok nem állnak tőlem messze, mivel középiskolai végzettségem is gyógyszerész technikus, és mindig is szerettem a laborban tevékenykedni, ezért úgy gondoltam, hogy otthoni körülmények között igazán jó választás, hobbi szinten a szappankompozíciókat kompozíció készítés. Lassan 4-3 hónapja foglalkozok ebben, de még nagyon az elején tartok.
Hogy néznek ki ezek a kompozíciók, és meddig tart egy-egy darab elkészítése?
Nagyjából 2-3 óra, mire elkészül egy, de ezt pontosan nem tudom megmondani, mivel amikor nekiállok csinálni, akkor nem csak egyet csinálok, hanem jönnek az ötletek, az inspirációk, és többet is elkészítek egy nap.
És ilyen formákba öntöd, és hogy kezdted el ezt tanulni így?
A közösségi médiáról inspirálódok, beszereztem a szilikonformákat, amiben öntöm a szappant, de ez előtt még a procedúra az, hogy megolvasztom a szappant, beleöntöm a tetszőleges színt, meg persze az illatot, utána kiöntöm szilikonformába, és megvárom, mire megtermed, és utána kezdődik a kreatív része, hogy össze kell állítanom a kompozíciót.
És hogyan választod ki az illatot, a dizájnt, és milyen illatokat használsz, milyen virágokat választhatnak a vásárlók?
Az illatokat szezonálisan választom ki. Volt példa rá most az ünnepek folyamán, hogy mézes kalács vagy karamella illatot használtam, de vannak klasszikus illataim is, mint például a rózsa vagy a fehér lótusz. És mindig próbálok olyan illatokat választani, ami mondjuk az ünnepekre emlékezteti a vásárlókat, vagy hogyha klasszikust kérnek, akkor mindig megkérdezem, hogy rózsa vagy lótusz illatot szeretnének-e, ami a vásárlóhoz legközelebb áll.
És melyiket választják inkább?
Legtöbben a rózsa illatot válasszák, az egy igazi klasszikus.
Milyenek a visszajelzések?
Nyilván a visszajelzések nagyon fontos számomra, mivel kezdő vagyok ebben a szakmában. Mindig megkérdezem, és mindig biztosra megyek, hogy tetszenek-e a kompozíciók, amikor elkészül, akkor mindig elküldöm kép formájában nekik, hogy lássák, hogy még igazítsak rajta valamit, vagy még pluszt adjak hozzá, és nyilván nagyon fontosak a visszajelzések, mert csak így tudok fejlődni.
Hogyan kezdted el értékesíteni ezeket? Hogy alakítottak ki a vásárlói köröd, és szerinted a mai világban mennyire fontos az, hogy interneten hirdesd magad?
Az elejében nyilván a hozzám tartozók vásároltak, barátnők, nagyszülők, rokonok, és a párom is vett tőlem. Így támogattak engem, hogy igenis ne adjam fel, mert az elejében nagyon nehéz volt betörni a piacra, de most már több online platformon is árulok, de amint be tudom osztani a munkát, és több kellékem lesz, szeretnék több kézműves vásárokon és piacokon is részt venni.
Milyen kihívásokkal találkozol a kézműves termékek piacán, így a tömeggyártott termékekkel szemben mellett?
Nyilván nagy a piac, ezért igyekeznem kell, hogy minél minőségesebb képeket és videókat készítsek el, hogy a vásárlóim jobban át tudják tekinteni a terméket, amit árulok. Nyilvánvalóan minél kreatívabb ötletekkel kell előállnom, hogy minél egyedibbek legyenek, mert nyilván nehéz olyant értékesíteni, ami még nincs a piacon, ezért próbálok egyedibb kaspókat vagy díszeket bele-belerakni, hogy különlegesebbek legyenek a kompozícióim.
És milyen alkalmakra rendelnek gyakrabban? Ugye most így elmúlt a karácsony, észrevetted, hogy többen vásárolnak, mint mondjuk előtte?
Igen, de leginkább születésnapokra, házassági évfordulókra, szlovákra, az a családi ünnepekre, illetve csak úgy díszként is vásárolnak tőlem.
Érzékeled esetleg azt, hogy a gazdasági helyzet kihatással van rá, ugye minden drágul, nem panaszkodnak az árakra, vagy attól függetlenül vásárolnak, keresnek?
Keresnek és vásárolnak is. Nyilván nehezebb, mivel mindig is a minőség híve voltam, és szeretném a vásárlóimnak is átadni azt a minőséget, amit én szeretek. Nyilván ez megjelenik, hogy minőségisebb szappant, illatot vagy színt válasszak, de meghozza a gyümölcsét, és olyanok lesznek a szappanvirágaim, amiket én megálmodtam, olyan minőségben is.
A környezettudatosság és a fenntarthatóság az szerepet játszik ebben? Figyelsz arra?
Igen, mindenképp figyelek, próbálok olyan anyagokat használni, amit többször is több formában fel tudok használni, hogy ne legyen annyi hulladék, erre mindig is odafigyeltem, és a jövőben is szeretnék figyelni rá.
Volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy inkább nem csinálom, hogy elment a kedved?
Nyilván volt, és többen is figyelmeztették arra, hogy ez egy hullámvasút lesz, hogy egyszer fent vagyok, nagyon sok vásárlóm jön, egyik pillanatban meg csak lelappad, és nem keres senki. Nyilván ezt tudatosan csinálom, és megpróbálok minél több hirdetést kirakni, de hogyha édesanyám is aktívan szerepet részt vesz a kompozíciók összeállításában, akkor ő támogat, hogy gyerünk, próbáljuk meg, csináljuk, hát még csak az elején vagyunk, nem tudunk veszíteni semmit.
Mik a terveid jövőre nézve?
Nyilván az egyetem befejezése a legfőbb cél számomra, viszont hogyha ezt a hobbit jól össze tudom hangolni a tanulással, nyilván szeretném folytatni, fejleszteni, és minél több és kreatívabb kompozíciókat előállítani.
És kik vásárolnak inkább, idősebbek, fiatalabbak, férfiak, nők?
Eddig úgy tapasztaltam, hogy minden korosztályból, gyerekektől kezdve idősebbekig, volt, hogy a gyerekeknek készítettem karácsonyi vására egyesével szappanokat, az nagyon tetszett nekik. Az idősebbeknek nyilván a komolyabb hangú virágkompozíciók tetszenek.
Mit üzenesz azoknak, akik kipróbálnák magukat valamilyen kézműves termék készítésében, biztatnád őket?
Nyilvánvalóan biztatnám őket, mert ez egy egész élmény, hogy saját kezűleg készíti el az ember a munkáját, és az ő kreativitását ki tudja ebben mutatni. Kitartást kívánok mindenkinek, mert nehéz fent maradni a piacon. Igaz, én is csak most kezdtem, de voltak már időszakok, amikor éreztem, hogy nyilván vannak jobbak, akik tudják csinálni, de viszont nem szabad sohasem feladni.
Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd. Majd így tesz a rendet mindig ide bent. Nem kell, a hangoddal harcolja magadnak, így megfelelsz. A múltat se bújtad, de vissza sosem mehetsz. Otthonod volt, de már régen idegen. Álmodjuk ébren újra, napsugárba szélbe bújva, takaréklángon eltöltött tavaszt. Álmodjunk kézt a kézbe, hova tartasz, értem végre, győzteseknek jár csak a béke, mindig ide bent. Legyen a challenge, a cseleket nem vetünk be. Legyünk, amíg sose mertünk, mondd, hogy miért ne. Ravasz a szavad, és ettől idegen. A szív menti a helyzetet, tudja, hogy mit nem lehet. Halkan az ajtóval elszenderedett. Pihen a világ most végre idebent.
Itt az Újvidéki Rádió.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkkal a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetbe látogattunk, mivel decemberben ünnepelte 45 éves fennállását. Az intézményt Szabadka mellett Zenta és Zombor alapította. Jelenleg 9 község tartozik hozzájuk, tudtuk meg Szűcs Balástól, a Műemlékvédelmi Intézet vezetőjétől. Arról is kérdeztük, hogy jogászként mennyire látja át a műemlékvédelem jelentőségét és fontosságát.
Szerintem nem sikerült még megismernem, ezt még belülről is állíthatom, kívülről meg természetesen ez így is van.
Jogászként kicsit nehezebb.
Jogászként, talán még jogászként könnyebb is, mert ugye az ember, ha belegondol, egy szakmabeli az sokkal aprólékosabb ilyen formában, egy laikus, amiben én azért laikban őszintén annak számítok, egy jogász ebben a munkakörnyezetben, azért sokszor én úgy gondolom, hogy elég jól átlátom a dolgokat, de hát természetesen tapasztaltabb kollégáktól már megtanulhattam azt, hogy azért sok vetülete van a műemlékvédelemnek, és sok fronton zajlik. Mondom ezt frontnak, mert ez egy állandó harc. Ez egy állandó harc, mi nem felelünk meg körülbelül senkinek, mert mindig van egy olyan szempont, mindig van egy olyan szemszög, ami irányából mi nem végezzük jól a dolgunkat, nem azt csináljuk, amit pont kellene, de hát ez azért van, mert keresztűzben vagyunk. Ugye mi az építőiparral párhuzamban vagyunk, tehát ott dolgozunk, és bizony a befektetők szempontjából sokszor nem hozunk olyan döntést, ami nekik megfelel, vagy éppen politika szempontjából valamelyik politikai opciónak nem felel meg, vagy a polgároknak nem felel meg, de hát mi kitartunk a szakma mellett, és ehhez tartjuk magunkat. Természetesen a politikai hátterünk az most jó, tehát a Vajdasági Magyar Szövetség tényleg az egyik fő mozgató erejét pont ebben látja a kampányokban, ez nagyon meg is nyilvánul, pont az örökségvédelmet szorgalmazza, úgyhogy a politikai hátterünk most per pillanat jó, ezt meg is lovagoljuk, úgyhogy ez most így történik Szabadkán, így történik a mi felségterületünkön, mondjuk így, mert mi nem csak Szabadkán dolgozunk, hanem hát Északbánát és Északbácska is hozzánk tartozik.
Mi már többedik alkalommal beszélgettünk, és egy szép alkalom volt az első beszélgetésünk apropója, mégpedig a Rádics Fivérek utca másik szakaszának a műemlékvédelem aláhelyezése. Mekkora siker ez, hogy ezt el tudták érni, mert ugye egy rövid szakasz az volt, a hosszabb az nem, támogatás kell, ahogy említette hozzá.
Igen.
De milyen szempontok alapján lehet ezt elérni?
Hát hosszadalmas kutatómunka előzi meg, tehát ezt meg kell indokolni. Már csak egy épületnél is, hogy mekkora anyagot össze kell rakni, sokszor szerintem az sem normális, hogy éppen egy akkor. Tehát van egy fajta ellenállás természetesen, mert ha valamit levédünk, onnantól kezdve ugye egy más jogi köntöst bebújtatjuk, akár az épületet, akár a városrészt nézzük, tehát meggátoljuk annak megváltoztatását. Tehát innentől kezdve a befektetések azok nem úgy zajlanak azon az épületen, vagy teszem azt egész városrészen, ahogy azt éppen egy befektető elképzeli, és természetesen az ő lobbija sokszor sokkal erősebb, mint mondjuk akár egy műemlékvédelmi lobby, ha egyáltalán a mi szemszögünkből lobbiról lehet beszélni. Úgyhogy egy bizonyos fokú ellenállás van. Tehát azért nem csak úgy adják ezt a védelmet, tehát ez nem úgy működik, hogy mi eldöntjük és le is védjük. Nem.
Törvények szabályozza.
Persze, egy védelmi folyamat az előzetes védelemmel indul, ami tart 3 plusz esetleg még 3 évig, tehát 6 évig, és ez idő alatt kell kidolgozni azt az elaborátumot, azt a beadványt, amit majd a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet elbírál, esetleg kijavítat, és azt továbbítja a minisztériumnak, és a minisztérium terjeszti fel egy kormányülésre, ahol a kormány erről dönt, és egy kormány döntés zárja le ezt az egész folyamatot.
Akkor benne van az a lehetőség, hogy esetleg felülbírálják, és nem fogadják el, vagy nem adnak helyt ennek a kérésnek?
Természetesen, természetesen. Ilyen is előfordulhat, de olyan is előfordulhat, hogy egész egyszerűen nem történik semmi az ügyben. Tehát félrerakják az ügyet, és egyszerűen nem születik döntés.
Érdekek mentén is történhet elvetés vagy elfogadás?
Nem tudom sajnos, hogy ez miért történik sok esetben, hogy minek a következménye ez. Hogyha visszatekintünk, akkor a legtöbb épület, meg akár városrész, a 1948-tól lehet beszélni műemlékvédelemről, és ez tartott azon mondjuk a 80-ig, ami ilyen első hullám volt, itt rengeteg épület, meg minden városrész le lett védve, de ez még csak olyan, hogy csináltak egy listát, és akkor onnantól kezdve ez le van védve. Tehát nem igényelt nagy kutatómunkát. Na most ugye 90-es években megváltozott törvény, itt akkor már ugye nem helyi képviselőtestületek döntették el azt, hogy mi védett és mi nem, hanem innentől kezdve már a kormány hatásköre volt, és akkor itt nagyon belassult azért a folyamat. Uh-huh. Itt első körben megint volt egy hullám, hogy sok épület le lett védve, de ez úgy megtorpant.
Sok és volt az igény? Rövid idő alatt?
Szabadkát sokan bírálták. Szabad mai napig bírálják, mert sokak szerint túl sok épület le van védve, túl nagy kulturális történelmi térettségünk, tehát ez ugye az a történelmi városmagnak hívjuk, sokak szerint túl nagy. Most nekem ez a válaszom a mandátum alatt az volt, hogy bővítettük. Tehát szerintem meg túl kicsi. Túl kicsi, tehát ha párhuzamot vonunk, amit nem lehet, de hogyha összehasonlítjuk például Magyarországgal, akkor azért nagyon-nagyon hátul kullogunk ilyen szempontból, hogy hány épület, tehát mondjuk kilóra, tehát hogy hány épület védett ott, és hány itt. Tehát itt ez majdnem azt mondhatnám, hogy gyerekcipőbe jár még mindig a levédett épületek számát illetőleg.
Tehát veszni hagyunk épületeket?
Nem feltétlenül, de viszont megvan a lehetősége, igen. Megvan rá a lehetőség. Szabadkán ezért is szorgalmaztuk azt, hogy a történelmi városmagot bővítjük, első körben ugye a Radisfivérek utcával, és a legújabb előzetes védelem, az pedig a piac környe, tejpiac környéke, a Frangepán utca, Tolstoj utca, Henry Sienkiewicz utca, ez az a városrész, ami, ahol még ezek a régi családi házak fellelhetők, és rengeteg, ugye ez az eklektikus stíluson kívül rengeteg szecesszió van még mindig. A szecesszió jegyekkel díszített épületek, kis épületek, családi házak, és ezek még rendben vannak tartva, ott laknak még emberek, tehát belakott terület, ez a központról beszélünk még mindig, tehát 100%-ban szinte belakott terület, és még nem indult el az a rombolás, ami sok esetben már megindult.
A belvárosban, Szabadkán látom azért, hogy nagyon sok épületet felújítottak, ezek már magántulajdonban vannak, viszont úgy tudom, hogy azért vannak még ott tulajdonviszonyi viszályok, tehát hogy nem rendezett a tulajdonviszony. Hogyan lehet ezeket az épületeket? Ugye most említette, hogy mi emlékvédelmi épületek zömében, vagy nem azok, de akkor, ha műemlékvédelem alá helyezték, akkor hogyan lehet azt fölépíteni? Ha a tulajdonviszonyok nincsenek rendezve, akkor meg pláne hogyan lehet?
Sehogy. Tehát, hogyha a tulajdonos nem hajlandó arra, hogy felújítson egy ilyen épületet, akkor per pillanat, még a városnak, ha lenne is rá pénze, ami sok esetben még elő is fordul, hogy van rá pénze, akkor se tudja felújítani. Mert itt van az a hát nem paradoxon, hanem egész egyszerűen tény, hogy közpénzt magántulajdonba költeni, magántulajdonra költeni, azt nem lehet. Tehát a törvények ezt nem engedik. Na most, ugye sokszor elmondtam, hát most is elmondom, hogy volt erre példa, tehát ezt ki lehetett úgy kerülni, hogy egész egyszerűen a város gyámság alá helyezett egy épületet, ami ugye védett épületről beszélünk természetesen, és akkor egyszerűen felújította ugye a homlokzatát, mert szerintem, meg az akkori törvényhozók szerint is, az, hogy egy belvárosban hogy néz ki egy épület, szóval az igenis közérdek. Az közérdek. Az nem egy olyan dolog, hogy az csak a tulajdonost érint, hanem azt a város, még akár a város turisztikai bevételeit is érintheti.
Tehát akkor szerencsésebb körülmény, hogyha a tulajdonos kezdeményezi a felújítást.
Hát,
saját pénzből.
Így van, hát az a legjobb. Az a legjobb, csak hogy természetesen nagy költségnek számít, ugye egy műemlékvédelmi szempontból értékes épületet felújítani, ugye az ornamentika, az ugye a díszítések, stb. Ugye mind pénzt igényelnek, ugye a faablakok cseréje, a nyílászárók, akár kapuk felújítása, ez mind igényes, akár asztalos munka, kőműves munka, és a többi, és a többi, tehát ha nem is a duplája, de azért komolyabb összeg felújítani egy ilyen épületet, mint akár egy kertvárosi családi házat, de én bízom abba, hogy valahol megtaláljuk a módját ennek.
Te a beszélgetésünk elején említette, hogy egyik félnek sem tudnak teljes egészében megfelelni. Polgárok részéről talán ott lehet a kifogás, hogy túl bonyolultnak találják az engedélyeztetést, a kérvényezést. Mennyire bonyolult, hogyha most adott esetben, amiről beszéltünk, hogyha egy magántulajdonban lévő belvárosi épületet valaki szeretne felújítani saját pénzből, akkor az mennyire időigényes, mennyire dokumentumigényes?
Egyáltalán nem igényesebb, mint bármelyik másik.
Hogy építkezés engedélyt.
Legálisan hozzá kell tennem, hogy törvényes úton történő felújítást, mert azért valljuk be őszintén, az emberek nem nagyon kérnek engedélyt ahhoz, hogy most egy kicsit felújítsák a házukat, mert bemeszeljék, így van. Természetesen arra is kellene kérni, de hát arra nem kér senki. Na most a műemlékvédelmi esetben ezt nem lehet megkerülni. A műemlékeknél ezt nem lehet megkerülni, mert ugye mi feltételeink szükségesek bármihez, bármilyen beavatkozáshoz, és szemet szúr. Azért ezek központban lévő épületek, szemet szúr, akár szomszéd feljelenti, stb. Meg mi is észrevesszük, hát mi is arra járunk, azért nem New Yorkban lakunk, tehát kisvárosban lakunk, tehát mi is észrevesszük. De hozzá kell tennem, és mindig el szoktam mondani, hogy mi nem azért vagyunk, hogy akadékoskodjunk, hanem hogy segítsünk, és mindenbe segítünk, minden esetben, és a polgárok bizony, hogy sokszor meglepődnek azon, hogy eljönnek, és nagy félve kérik, hogy hát ő most szeretne, és akkor mi állunk rendelkezésre, és mindenbe segítünk, és ha kell, kimegyünk, megnézzük, javasolunk, színt választunk vele együtt, tehát még azt se szoktuk különösebben kisajátítani, hogy az ötleteket, hogy most milyen színe fesse azt a házat, megegyezés szerint, de azt viszont nem engedjük, hogy a város látképébe belerondítson valaki, az tény.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben közgazdászt kérdeztünk a szerbiai gazdaság teljesítményéről és az idei gazdasági lehetőségekről. Beszámoltunk arról is, hogy a határon átívelő kapcsolatokról és a határátkelésről tanácskozott a Dunakörös-Maros-Tisza Eurorégió újvidéki találkozóján. És arról is hallhattak, hogy 10 éve hirdette meg első pályázatát a Prosperitáti Alapítvány. Az évforduló alkalmából összegezték az eddigi tevékenységüket. Ismét beszámoltunk egy diákvetélkedőről, ezúttal a Virtus vállalkozói versenyről, amelynek záró rendezvényét Óbecsén tartották. És megkezdtük az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Topolyán érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét az átvételi bizonylatok jelentőségéről beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban temeréni szappancsokor készítőt mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkkal a 45 éves szabadkai községközi műemlékvédelmi intézetben jártunk. A munkatársak Vörös Gábor, Zorai Éva, Zórát Cservenyák Anetta, Nagy Emília, Móricz Éva, Horváth Csaba és Stanislava Pacsarit nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. Műsorunkkal a jövő héten a szokásos időben kedden délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.